Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Múlt heti meghívottunkkal való beszélgetésünk azzal a felismeréssel zárult, hogy már azzal is, ahogy rálépünk a földre, hatunk a környezetünkre. Felelősség, még végigmenni is a földön. Mai meghívottunkkal, Szilágyi Andrea cipőtervezővel arról beszélgetünk, hogy az is számít, hogy mivel, miben lépegetünk. Hajlamosak vagyunk ugyan azt gondolni, hogy ha kárt teszünk a környezetünkben, az csak egy pici darabja a nagy egésznek, és nem befolyásol semmit, de ez nem így van. Véli Andrea, aki szerint mindennel befolyásolunk. Bármi nemű érzés vagy figyelem is számít. Napjaink egyik leggyakrabban emlegetett szava a fenntarthatóság, amely a cipők esetében is értelmet nyert. Szilágyi Andrea tervező is az etikus divat híve. Cipői környezetkímélőek, természetbarát alapanyagokból és kézzel készülnek. Nemrégiben Bukarestben is bemutatta őket. Mitől etikus egy cipő? Ki dönti ezt el és mi alapján? Lehetséges a fenntarthatóság egy ilyen gyorsan és hullámzó módon változó iparágban, mint a divat? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai fél órában. Tartsanak velünk! Szilágyi Andrea, miért Románia, miért Bukarest, miért cipő?
Romániában születtem, Nagyváradon egészen pontosan, és 3 hónapos voltam, amikor a szüleim innen elmentek Magyarországra. Aztán 20 évesen én akartam visszajönni egyetemre, és azt gondoltam, hogy ha Kolozsvárra megyek a művészeti egyetemre, akkor ott lesznek a rokonaim, és mindenkivel magyarul fogok beszélni, és nem fogok megtanulni románul. Lehetett volna még Temesvárra menni, vagy Jászba, de azt meg túlzásnak éreztem, és akkor mivel Budapestre jöttem, azt gondoltam, hogy hát akkor itt is a fővárosban kellene kezdeni, és felvettek ide a művészeti egyetemre, és így kerültem Bukarestbe. Mondjuk előtte már ismertem 1-2 embert Bukarestből, mert 96 nyarán Vámavekén nyaraltunk, és akkor ott megismerkedtem egy csomó emberrel. Aztán a cipő, én kizárásos alapon választottam pályát, inkább először kizártam, amit nem szerettem volna, és akkor tulajdonképpen a végén maradt ez a divattervezés dolog, ami nem tűnt nekem soha elég hősiesnek, viszont mindig is vonzott, és aztán persze megtaláltam magamnak benne a hősiesebb vagy felelősségteljesebb kategóriát, de a cipőt azt mindig úgy éreztem, hogy az ugye a legfontosabb dolog ebben az egész öltözék témában. Egyrészt azért, mert ha az nem kényelmes, akkor olyan rosszul érzed magad egész nap, hogy az egy ilyen alap dolog, hogy miben jársz, hogy ez kényelmes legyen. A másik oldalról pedig stílus szempontból pedig azért fontos, mert egy szép cipő és egy szép táska, az teljesen fel tud dobni egy egészen hétköznapi öltözéket. Tehát tulajdonképpen szinte mindegy, hogy mit veszel fel, hogyha a cipő és a táska a helyén van.
Hogyha cipő, akkor milyen cipő legyen?
Én mindenképpen egyre inkább abban az irányba mennék, hogy kényelmes elsősorban, és szép. Ez a kettő, ez az alap. És a szép, azt igazándiból úgy értem, hogy valami olyan tárgy, amit nem csak ebben a pillanatban most érzel a magadénak, hanem úgy érzed, hogy ez sokáig a része lehet majd a ruhatárnak. Nem csak azért, hogy ne 3 havonta dobjunk ki cipőket, hanem egyszerűen csak azért is, mert ahogy az ember megkomponálja a napját, úgy megkomponálja a ruhatárát, úgy megkomponálja az egész életét, szóval, hogyha ezt így kicsi darabonként építjük fel, tudatosan, minden részletében jelenléve, akkor tud a nagy egészben harmonikusan lenni az egyén vagy lebzsén. Na, így gondolkodom én a cipőkről, lassan filozófián.
Hogyan kezdett hozzá a cipőkészítéshez?
Úgy történt az egész, hogy én miután Bukarestben végeztem, elmentem Párizsban is megtanulni ugyanezt a szakmát, hogy rendesen megtanuljam, vagy úgy megtanuljam, ahogy én azt gondoltam, hogy ezt így kéne. Egy olyan iskolába mentem, amit 7. korom utáni nyáron voltunk a szüleimmel Párizsban, és akkor egy magazinban láttam. Ebben az iskolában tanult 3 olyan tervező is, aki nekem tetszett abban a magazinban. Egy cikk volt fiatal tervezőkről, sok tervezővel, és mindenkinek oda volt írva, hogy hova járt iskolába, és a 3, aki tetszett nekem, mind a 3 ide járt. A Studio Versóval, és akkor ez valahol nekem úgy megmaradt egy hátsó fiókjában a fejemnek. és előjött, amikor aztán Párizsba kerültem, és akkor ott is tulajdonképpen általános divatszakra jártam, nem cipőtervezés, és nagyon kicsi része volt cipőtervezés az egész tanmenetnek, de már ott akkor az úgy érdekel, akkor úgy elmélyültem abban, amikor a cipőről volt szó, az úgy nagyon tetszett nekem, és akkor ahova gyakorlatra kerültem, az egyébként a Venera Rápu, aki egy román tervezőnő, de fél lábbal Párizsban van, és francia volt a cége, és neki az pont kapóra is jött, hogy én tudok románul is, mert neki a gyártásának egy része Romániában volt, és nála cipőket is kellett tervezni. És akkor ott volt a második lépés, ahol én ebbe így beleláttam. Aztán gyakorlat után hozzákerültem dolgozni, és amikor úgy éreztem, hogy itt most én nekem ez a helyzet már többet nem tud adni, akkor hazaköltöztem Budapestre. És onnantól már nem volt kérdés, hogy akkor én cipőket akarok csinálni, de ez nem egy ilyen folyamat volt, hogy leültem és kitaláltam, hogy ez lesz, hanem csak úgy tényleg vezetett az élet, vagy a sodrás arra, amerre kellett. Életem során négyszer laktam itt a Bukarestben, és négyszer költöztem el innen, de nagyon szeretek itt lenni. Itt úgy nőtt a baráti társaságom, Bukarestben a nők nagyon csinosan öltözködnek, és akkor ebből kifolyólag aztán nekem itt sokkal több magánmegrendelőm volt mindig is, mint Budapesten. Utána következett az, hogy megcsináltam ezeket az újrahasznosított kollekciókat, akkor annak megint lett egy másik közönsége, több ilyen skandináv-német vonal indult be inkább. Aztán megszületett a lányom, és akkor nem foglalkoztam a Nesszel annyit, hanem csak másoknak terveztem. De érdekes, hogy magánkliensek közül páran megmaradtak. És amikor most újra kezdtem, akkor meg úgy kezdtem újra tavaly, hogy na, csinálok valamit, nézzük meg barátnőimnek, ez mennyire tetszik, és akkor ebből fejlődött ez a dolog, is fejlődik továbbra is. Most úgy tűnik, hogy már most New Yorkból is megtaláltak, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki.
Áruljuk akkor most el, hogy a Ness, az a cipőinek a neve, a márkanév. Honnan ered a megnevezés?
Ez a történet azzal indul, hogy én mindenféle neveket találtam, és az anyukám mindenre azt mondta, hogy ez nem jó, az nem hangzik jól, ez hülyeség, nem így, nem. És akkor azt mondtam neki, hogy na jó, itt van egy angol szótár, én ezt most ki fogom nyitni, csukott szemmel bökök, és az lesz, ami. És fogtam az angol szótárt, kinyitottam, konkrétan csukott szemmel bögtem, ahova bögtem, ez az n.e.s. Megnéztem, oda volt írva magyarul, hogy ez egy nyelvtani abbreváció, de nem volt odaírva, hogy mi a jelentése, mert hogy a magyar nyelvtanban ennek nincsen megfeleltethető párja, és oda volt még írva, hogy ez a Not Else for Specified-nak a rövidítése, és az viszont tetszett nekem, hogy máshol nem pontosított, akkor itt. Szóval ez így tetszett, meg az is, hogy ez egy ilyen tényleg nem annyira pontosított kifejezés, és hogy ez lehet bármi, ezt én bármivé formálhatom. És aztán később megkérdeztem olyanokat, akik angolal kicsit többet foglalkoztak, mint én. Senki se hallott erről a nyelvtani abbrevációról, de senki. Úgyhogy meg tudom mutatni viszont a szótárban.
Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordély peremén ücsörög a zsákmány, lessük te meg én. Mekkora métej, mekkora hatalom, annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, serceg a bakelé.
Tudjuk, hogy milyen az alkalmi cipő, tornacipő, hócipő, de mi az, hogy etikus cipő? Értik ezt az emberek első hallásra?
Ez egy nagyon fura dolog, mert nem én neveztem el etikus cipőnek, ezt egyszer egy újságíró egy cip kapcsán, ez volt a titulusa, a rólam szóló cipőnek, és mindenki ezt veszi át, és én mindig elmondom, hogy ez fenntartható cipő, egy fenntartható módon készült.
Szilágyi Andrea cipőtervező.
Egyrészt hát ugye Magyarországon, egy olyan gyárban, ahol megymagokkal fűtenek, elítéltek betonításával is foglalkoznak, a napelemekkel nyerik az energiaszükségletüknek majd 40%-át, másrészt pedig egy kicsi műhelyben Bukarestben, ahol ugyancsak mindenkit ismerek, ahogy a magyarországi üzemben. Hát egyrészt ez az oldal az, ami fenntartható, másrészt hát az, hogy igyekszem olyan anyagokat használni, amik természetazonosak, ugyanis az van a cipővel, hogy annyi kicsi komponensből áll, tehát legalább 12 fajta komponens van egy cipőben, hogy nagyon nehéz újrahasznosítani, amiatt, mert nehéz szétszedni a darabokat. És akkor minél természetbarátabb az adott komponens, annál egyszerűbb az újrahasznosítása, mert tulajdonképpen akkor egybe hagyhatod, és egyben lebomlik. Na most én kifejezetten ilyen anyagokat használok, például nyers gumit, ami nem vulkanizált gumi, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy egy kicsit jobban kopik, de például puhább, amitől szerintem sokkal kényelmesebb. Másrészt ez is egy lélegző anyag, harmadrészt pedig tényleg eldobva a természetben ez le tud bomlani. Ugyanígy a bőr is. Aztán persze én magam nem eszem húst, és akkor bennem is felmerült a kérdés, hogy hát ez az állattartás nem mindig megy olyan szépen, hogy lehetne olyan anyagokat használni, amik nem állati eredetűek, mert a felső részből tulajdonképpen kiváltására gondolok itt. És akkor próbálkoztam egy 10 évvel ezelőtt már újrahasznosított bőrökkel, farmernadrággal, ez továbbra is van, tehát továbbra is egy része a cipőimnek újrahasznosított bőrökből, szörökből készül. Aztán van olyan, amikor úgy újrahasznosított, hogy leeső darabok újrahasznosítása, maradékanyagokat vásárolok meg, ami különben bedarálásra kerülne, vagy egyszerűen kidobásra. Aztán a másik verzió az az újrahasznosított textilek, bútortextil, bármiféle sálak, mindenféle, és akkor itt lett is egy kollekció ebből például idén-nyáron, ami komplett vegán, és amiatt, hogy mindenkiben az van, hogy ez a vegán dolog, ez ilyen aktivista, és valami biztos valami iszonyú trampli, nőietlen izé lesz. Ezért aztán csak magasarkú cipőket csináltam ebben a vegán kollekcióban. Ez egyébként a bukaresti bemutatóban is látható volt, tehát ezekből pár. Van közöttük olyan, aminek például fasarka van, amit CNC marógéppel vágtunk ki, az is egy ilyen nagyon környezetbarát metódus, mert nagyon anyagtakarékos, nagyon kevés a leeső anyag. Na és az etikusság még ott is visszajön, hogy én életre szóló garanciát vállalok a cipőért, ami azt jelenti, hogy nyilván, hogyha teljesen szétesik, akkor nem tudom megjavítani, de ameddig lehet, addig díjtalanul javítom. Tehát vissza lehet hozni.
Van is erre példa?
Van. Van olyan, aki 10 év után is visszahozza, hogy még tegyek rá egy talpat, és már furcsa állapotban van a cipő, de most általában egyébként, amikor fölmerül az etikusság kérdése, akkor az első reakció az, hogy ó, hát bőrt használsz, az nem etikus. Az, hogy mi az etikus, vagy nem, én ehhez vonzódom, kifejezetten vonzódom, és azt gondolom, hogy ebben érzi jól magát a láb, ez a lábra alakul sokkal tartósabb, mint bármilyen textil, olyan is, ami teljesen új. Sokkal tartósabb, sokkal kényelmesebb, hasonló a textúrája is a bőrödhöz. Sok szempontból, egyszerűen érzésben én nekem ez sokkal közelebb van. Aztán minden egyebet, ami ehhez kapcsolódik, igyekszem ellenőrizni, hogy például nem használok olyan bőröket, mint például a krokodilbőr, vagy egyéb egzotikus bőröket és szőröket, csak újrahasznosításban, különben pedig egyszerűen olyan bőröket használok, ami a húsiparnak a mellékterméke, tehát marha, kecske, disznóbéle is. De
honnan szerzi be a bőröket?
Hát attól függ, hogy milyen bőr. Az új bőrök egy részét például Portugáliában van egy olyan gyár, aki komposztálható bőröket csinál, tehát komposztáláshoz vannak aktiválva. Ez még nem jelenti azt, hogy a lábamon beindul a komposztálási folyamat, hanem azt jelenti, hogyha mondjuk komposztálási körülmények közé dobom a cipőt, akkor ugyanúgy, mint a levelek, ez is elkezd tulajdonképpen megrothadni, és hát 4 hét alatt igen előre haladott állapotba kerül ez a komposztálás. A ragasztóból is egy környezetbarátabb verziót.
Van ilyen is?
Van olyan, ami kevésbé szennyező, de itt mondjuk egyébként belemehetünk olyan kérdésekbe is, az egyébként nagyon érdekes nekem, mert itt is ugye Bukarestben is dolgozom egy céggel, és dolgozom Magyarországon is. Nálunk például nem lehet egy üzembe benzint bevinni. Itt meg Bukarestben a talpaimat egy kicsit megkenik benzinnel előtte, úgy tisztítják a felületet, és ragad utána ragasztó, és minden, amit egyébként itt így gyártanak, annak egy talpa nem jött le a Bukarestben így ragasztott cipőknek, ami egyébként már nem EU-konform, vagy hát nem tudom, hogy itt még hogy van ez a reglementáció, de tudom, hogy ez egy ilyen irányelv, aminek már Magyarországon kötelező megfelelni, és Magyarországon gyártott darabokkal így ennek kapcsán aztán már előfordult 2-3 esetben, hogy levált az orr, és visszaküldték, és akkor újra ragasztjuk nyilván, de az egy ilyen szuper német ragasztó, és akkor annak az aktiválója, szóval na, érdekes dolgok ezek, de van olyan, amikor a régi metódus egyszerűen jobban beválik, és adott esetben lehet, hogy ez, ahogyha kiemeljük a kontextusból, akkor nem egy ilyen szuper környezetbarát dolog, de ha meg hosszú távon arra gondolok, hogy itt egyszer ragasztottam, akkor ezt megint mérlegelni lehet, hogy mi a jobb, meg mi a nem. Igyekszünk, amennyire lehet igazándiból tartós darabokat csinálni.
A Natura Stúdió vendége Szilágyi Andrea, akivel a fenntartható lábbelikről beszélgetünk.
Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a nap zuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhan. Tékozdom angyal a magasban, köffent nincs, baj nincs haragban, senkivel. Édurba zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.
Kizárólag kézzel készített cipőkről van szó.
Nem én készítem őket kézzel, de átmegy a kezemen.
Szilágyi Andrea cipőtervező.
Vagy csomagolás előtt, vagy kiszállítás előtt, vagy akár én is átnézem, hogy minden varázsrembe van-e, vagy valami egyéb hiba nem csúszott-e a számításba, meg leellenőrzöm, hogy minden ott van-e, ahol lennie kell. Úgyhogy tulajdonképpen átmegy a kezemen, de nálam sokkal hozzáértőbb emberek csinálják, akik 40 éve vagy 30 éve ezt csinálják.
A nescipők színeiket növényi festésnek köszönhetik.
Úgy van ez, hogy vagy gyárilag vannak növényi festve, és akkor én nekem semmi egyébhez nem kell értenem, csak ahhoz, hogy utána néztem, hogy ez növényi festett, és kiválasztom a legszebb színeket. Vagy pedig, hogyha natúrszínű bőrt vásárolok, akkor Kemendi Ági segítségével, ő Nagykovácsiban lakik, ami közel van hozzám, én Remete Szőlősön, és onnan ismerjük egymást, és ő Magyarországon ennek tulajdonképpen az anyja. Ő könyvet is írt erről. Ő egyébként bőrt kevesebbet festett, tehát ő velem kísérletezik ezzel igazándiból, először komolyabban. Gyönyörű szép színeket lehet csinálni, egy teljesen más kategóriában jönnek ki a színek, például kéket nagyon nehezen tudunk csinálni, mert a növényi cserzésű bőr sárgás. És akkor akármilyen kék festéket, egyszerűen ilyen lilások lesznek a színek.
Ki dönti el valójában, hogy mennyire fenntartható vagy nem egy cipő?
Na, ez is egy érdekes dolog. Van egy ismerősöm Budapesten, aki ennek egy olyan ruhamárkája van, ami csak organikus anyagokkal dolgozik, és ő például nagyon odafigyel arra, hogy mindennyi certifikált, tehát minden lépés, amit csinál, az ellenőrzött, és mindenről papírja van. Én ezt másodlagosnak gondolom addig, ameddig én most látom a teljes procedúrát, és tisztán tartom. Azt, hogy ki milyen, hát szerintem mindenkinek a saját felelőssége az, ami ebben mérvadó. Mindenkinek más lesz az
vagy
etikus.
Vagy a lelkiismerete. A fenntarthatóságon kívül mit szeretne képviselni a cipőivel?
Elsődlegesen, amit nagyon fontosnak tartok, hogy az adott klienshez közel legyen az a tárgy, hogy azért is csinálok szinte méretre igazított cipőket, tehát lemérem magánklienseknek a lábát, és nem csak a színt választhatják ki, hanem tulajdonképpen a kaptafát is a lábukra igazítjuk. Tehát ez nagyon fontos, hogy az embernek személyes kapcsolata legyen azzal az adott tárgyal, mert akkor másképp fog rá vigyázni, és akkor itt jön a képbe az, hogy az adott kliensnek tetszenie kell. És ez az elsődleges ügy örömet okozni. Ez abszolút az elsődleges.
Kizárólag női lábbeliket tervez?
Igazándiból az van, hogy van egy-két olyan modellem, ami kifejezetten uniszex, és csinálok belőle férfi méretet, és vannak is férfi megrendelőim, többek között apukám. Úgyhogy tudom, ki van próbálva, hogy működik, és jó, most is nem olyan régen csináltam egy 46-os bokacsizmát.
A célcsoportjáról kik viselik a cipőit?
Általában öntudatos nők. Nagy többségében. Ebből aztán adódik az, hogy a nagy részük az 30 fölötti. Az a tapasztalatom, hogy minél jobban haladsz előre az életedben, nyilván annál pontosabban tudod, hogy te ki vagy, mik az igényeid, és akkor ez nyilván kihat arra is, hogy mit eszel, mit veszel fel. És minél tudatosabb vagy, minél jobban jelen vagy a saját életedben, annál jobban jelen vagy annak minden részletében. És hozzám valahogy úgy kerülnek az emberek, hogy nagyon pontosan tudják, hogy mit szeretnének, érdekli őket, hogy ez tisztelettudó módon készült, érdekli őket az is, hogy ez természetes anyagokból van, és az is, hogy ez tulajdonképpen totálisan a saját igényekre szabható, és így nagyon könnyen beleilleszthető tulajdonképpen bármilyen ruhatárba. A formák nagyon klasszikusak, nagyon egyszerűek, én közben vonzódom nagyon mindenféle kerek ívekhez, és világéletemben íves dolgokat rajzoltam, és akkor ez a kis ív, vagy ennek egy kicsi lenyomata még mindig megvan a cipőimben, de tulajdonképpen ez az egyetlen dísz, amit akár a legvégső esetben el is lehetne hagyni.
Éhes pupillákkal vállamra ördögül, vallal elpöcskölöm az élet jobb héján. Egyedül autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával, a szívemben martékozó angyal a magasban. Böffen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két úrba szúgják a fákon a kabócán. Láss csodát, láss a szerv csodát.
A NESZ márka mögött egy figyelemreméltó filozófia áll. Ez az Andrea mindennapjaiban hogy jelenik meg, miként tükröződik?
Sokféleképpen megjelenik, például biozöldséget teszem, amit dobozban hoznak hozzám, tehát már egy csomó csomagolás kiesik.
Szilágyi Andrea cipőtervező.
Minden, ami zöldség és gyümölcséj, azt komposztálom. Nagyon odafigyelek magamra, felkerek 50 perccel korábban, hogy jogászhassak és meditálhassak minden reggel, mielőtt a lányomat kicsalogatom az ágyból, és megreggelizünk. Tényleg nagyon odafigyelek arra, hogy mit eszünk. Cukrot nyilván nem eszünk, fehér lisztet nem eszünk, sajtot is csak olyat, ami minimálisan van csomagolva, frissen vágva. És aztán a ruházkodásban is ugyanez megjelenik. Van egy barátnőm, a Szép Szidónia, aki sajnos már nem csinál ruhákat, de még van egy-kettő ruhája, így maradék ilyen raktárkészlete, és akkor én mindig abból csere alapon csinálok neki cipőt, vagy csizmát, vagy valamit, és akkor kapok tőle ruhát, úgyhogy hát a cipőt azt nagyjából megoldom. És hát még nincsen elektromos autóm, de ez a vágyam, hogy az legyen, és a házamat is úgy szeretném átalakítani, hogy minél inkább a fenntarthatóság elvei szerint minél kevesebb energiát használjon. És nagyon ügyelek a mentálhigiéniában. Például a meditálásra, de a hosszabb volt ez a folyamat, de most már egyszerűen csak így van egy gomb, egy képzeletbeli gomb, amit átkattintok, és ha véletlenül elfelejtem átkattintani, akkor az mindig eszembe jut már, hogy át kell kattintani, és az öröm oldalról közelíteni a dolgokat. És ennyi.
November elején csodálhatta meg a bukaresti közönség is a Szilágyi Andrea cipőtervező munkáit. A Kindness jóság, kedvesség névre keresztelt lábbelikről. Sugárzik a kényelem és a letisztultság. Meséljen a legújabb kollekcióról, Kindnessről.
Mindig minden kollekció, amit tervezek, az ilyen iszonyú személyes, abból kifolyólag egyszerűen, hogy tényleg ez az én életem, tehát ez nem külön elválasztható, hogy én most cipőket tervezek, vagy a lányommal vagyok, vagy olvasok, vagy jogázom. És akkor mindig valami olyan téma adódik, amiről éppen bennem szó van, és a kindness az úgy került szóba, hogy egyre inkább érzem annak a fontosságát, hogy az ember szeressen magát, és figyeljen önmagára, és látom, hogy ezzel mennyit javul nem csak az én életminőségem, de a körülöttem élő emberek életminősége. És erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy sokszor kifejezetten a nők inkább hajlamosak arra, hogy olyan áldozatokat hozzanak, amiket igazániból senki nem is kér tőlük, vagy ha kér is, erre nincs alap. És erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy nem áldozatokat kell hozni, hanem önmagunkkal szemben felelősségteljesen viselkedni és élni A-tól Z-ig, és ennek az alapja az önmagunkkal szembeni szeretet, és akkor aztán, hogy ezt hogyan lehet leképezni cipőbe, ez megint millió változata van. De nyilván ezek kényelmes cipők, akkor van bennük báránybélés némelyikben, attól még puhábbak, még kedvesebbek a lábhoz. Idomulnak a lábra, ez a kreptalp is egy puha talp, a bőrtalp is behajlik a lábra. Nem szabad rá műanyag csúszásgátlót tenni, csak miután behajlott a lábra. Tulajdonképpen minden rész úgy van kitalálva, hogy igyekezzem beölelni a lábat. A színekben meg fekete, és különben meg őszi színek, bordók, őszies zöldek és őszies kékek. Valahogy az érzésem, hogy ezek a gyűrött bőröket használtam, vagy sok gyűrött bőrt használtam, ami egy kicsit olyan, mint a falevelek. Igazán az volt az elmúlt időszakban, hogy minden három hónapban csináltam egy kollekciót, tulajdonképpen minden évszakra. Most ez egy kicsit változott, mert amit most bemutattam Pesten is, és itt Bukarestben is, az egy őszi-téli kollekció. Azért, mert a következő, tehát a téli kollekció bemutatójának az idejében táskákat fogok csak bemutatni, és most tulajdonképpen igyekszem ebben is egy picit redukálni a felesleges erőfeszítéseket, ezért aztán most vissza fogok térni a két kollekcióhoz évente.
A Natura Stúdió vendége Szilágyi Andrea, akivel a fenntartató lábbelikről beszélgetünk.
Próbáljunk meg párhuzamot vonni, hogyha lehet, hogy a párizsi, a bukaresti, a budapesti vásárlói, ők miben különböznek, vagy hasonlítanak egymáshoz?
Érdekes dolog ez. Nyilván a bukaresti nők költöznek a legnőiesebben. A budapesti közönségnek a komfort is nagyon fontos. A bukarestieknek is, de kevésbé. Érdekes ez, hogy ez a lábamra készül, de ez Budapesten, ez egy ilyen alapdolog.
Inkább feláldozzák a kényelmet az esztétikumért.
Sokszor igen, de nyilván már az, aki hozzám kerül, az azért már valószínűleg túl van ezen a periódusán az életének, de inkább az esztétikum van a fókuszban. Besten inkább a kényelem, és így Párizsban meg inkább a stílus, tehát ott ilyen pontos dolgokat választanak, nagyon pontos precíz. Az ízlése, precíz az ízlése az embereknek. Egyébként ez a három szó teljesen igaz az összes kliensemre is, akár Bukarestben, akár Budapesten, akár Párizsban. De hogyha mondjuk így szét kellene választani, akkor nyilván ez lenne, hogy Bukarestben ez a nőiesség, Pesten inkább a kényelem, és így Párizsban inkább a stílus.
Személyre szabott cipőket készít. Mi volt például a legszokatlanabb kérés?
Hát volt ilyen, csináltam például 45-ös magas sarkú cipőt, meg nagyon-nagyon finom sarút, egy női modellt, egy jó barátomnak, neki is 46-os lába van, és csodaszépen néz ki fiú lábon is. Szóval inkább csak ilyenek. Ez nem egészen olyan, amit én csinálok, hogy most itt A-tól Z-ig te mondod meg, hogy milyen legyen, hanem igazániból ezt én tervezem meg, még akkor is, hogyha jön egy kliens hozzám, és azt mondja, hogy mondjuk ő kerekkorút akart. Ahogy általánosságban beszélünk a cipőről, de azért ez nem olyan nagyon tág, tehát ismerek olyan cipőkészítőt, aki akár például bohócoknak is készít cipőt, szóval nálam azért ez nem ennyire széles skálán mozgó dolog, de érdekesek ezek, amikor, mit tudom én, egy alapvetően női bokacsizmának szánt bokacsizmát megcsinálok 46-osban, és tök jól működik. Csoda szép. És akár tényleg az idősebb apukám is hordja, és most tulajdonképpen megrendelte valaki, aki 35 éves, minden korosztályban is működik. Szóval ezeket így jól látni.
Hogy találhatók meg a cipői?
Kevés helyen. Most itt Bukarestben a december 1-én nyíló labirint concept store-ban lesznek csak. Ibizán vannak egy üzletben, és Budapesten. És online.
Mik a hosszú távú tervek? Miben fejlődne még?
Hát az online fejleszteném, még jobban az online eladást, és dolgozom egy új, kicsit olcsóbb kategóriájú cipőn, ami formatalpakkal készül, nem egyesével kivágott talpakkal, és ezek a formatalpak 94%-ban nyers gumiból, és 6%-ban vulkanizáló anyagokból állnak, tehát ez egy nagyon jó, nagyon-nagyon környezetbarát arány, és ezzel tulajdonképpen egy kicsit olcsóbbá tudnám tenni a gyártást is, és olcsóbbá tudnám tenni így a cipőket is. És akkor most ez az, ami tervben van.
Az utolsó kérdésem az, hogy mit javasol, hogyan válasszunk lábbelit?
Impulzívan. De tényleg legyen kényelmes, az biztos, de ami elsőre tetszik. Vagy legalábbis én így választok. Amit elsőre érzem, hogy ha már felmerülnek ilyen kérdések, hogy és akkor ezt így most majd hova fogom felvenni, vagy az már túlzás, az már túl sok gondolkodás ebben a témában. Szép, szeretem, kényelmes, jöjjön!
Köszönöm a beszélgetést Szilágyi Andreának, aki az általa tervezett cipőivel hívja fel a figyelmet és mutat rá az egyéni és a kollektív felelősségvállalásra. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma a Quimby dalait hallgattuk. A hátra levő időben Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!